Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
Emlékeztek, hogy maradt jó pár kérdés a múltkori alkalomról, elég sok, ahogy megnéztem, a kisebbik részével végeztünk. Többen is írtátok, hogy elnézést kérek azért, hogy ezt mondom, de nekem ez nagyon fontos, és hogy kérlek, ne neves ki engem, vagy ne nevessetek ki. Ebben a feszültségben vagyunk mindenképpen, hogy egyrészt vannak pillanatok, amik egyszerűen csak hatnak ránk, és valahogy az az összefüggés, vagy a megfogalmazás, vagy bármi is belőlünk is származhat nyilvánvalóan, valami nevetést csal ki belőlünk. Nem biztos, hogy ezen teljesen tudunk majd uralkodni. Nem is biztos, hogy teljesen kell. De minden esetre legyen bennünk az, hogy hallgatjuk, hogy ez nem csak egy kérdés, hanem valakinek a kérdése. Valaki az életéből valami komoly dolgot mond el. Hogy ez úgy lehet bennünk. És a másik, hogy a kérdező pedig, egyrészt köszönjük a bizalmát, hogy ő kérdezett valamit, sokszor nagyon személyeset, és hogy kérlek, hogyha bárki nevetne, nevedd magadra. Nevedd magadra, mert nem nevet ki téged senki, ez egész biztos. Senki nem akar kinevetni egyetlen kérdezőt se. Ez biztos. Hát nem úgy vagyunk mi itt. De most akkor kezdem konkrétumok. Kedves Feri, 72 éves keresztény, magyar születésű és kötődésű nő vagyok. Ebben a családban, nagyobb felében és régi közösségeimben évek óta enyhén kirekesztve nem érzem mindig jól magam. Általában szókimondó vagyok, az átlagosnál jobban keresem az igazságot, szeretnék objektív lenni, szeretnék higgadt és csak kicsit elfogult párbeszédeket folytatni. Ehelyett lelki békém érdekében általában gyáván hallgatok, ha szerintem kínos közéleti téma kerül szóba. Magamban fortyogok. Mit tegyek? Hogy? Becsült és szeretett fele barátaimmal őszinte és harmonikus legyen a kapcsolatom. Több minden eszembe jutott. Egy, hát hogy őszinte és harmonikus legyen a kapcsolatom, például elmondhatom ezt a nehézségem. Az elég őszinte. Hogy mi lenne, ha nem csak a politikáról esne akkor szó, hanem arról, hogy amikor a politikáról szó esik, akkor azt ki hogy éli meg. Hogy lehetne futni egy-két kört ezzel. Mert ha már benne vagyunk, akkor a legtöbben elvesztik azt, amit nem biztos, hogy kéne. Tehát ezt szóba lehetne hozni, hogy hat ránk ez. Mit lehetne tenni akkor, ha miközben szeretjük egymást, olyan ádász helyzetek tudnak kialakulni. Ez megérne egy jó beszélgetést, nem csak mindig fejest ugrani benne, mert ott már sokszor elveszünk. Most a másik, hogy kínba vagyok, mert mindig olyasmiről beszélek, ami eszembe jut. De Magyarországon a sajátos történeti, kulturális összefüggések miatt annyi földolgozatlan családtörténet van, ahány család. Mi lesz ennek a következménye? Annyi kibeszéletlen, föltáratlan, kisíratlan, végig se tudom mondani a sort, hogy mi minden van itt. Ez azt jelenti, hogy ez a jelent, a földolgozatlan múlt rettenetesen megterheli. Múlt földolgozásának például az egyik nagyon kikerülhetetlen eleme lehetne megkönnyíteni ezt, ha az igazságot ki lehetne mondani. Vagyis kivel, mikor, mi történt, ki csinálta. Ugye miután ez nemzedékről nemzedékre nem történt meg elégséges módon, majd a kimondásnak sem az áldozat, sem a tettes számára nem voltak meg a következményei, sem az áldozat a maga felelősségét, sem a tettes a maga felelősségét nem vette magára, a helyzetek nem alakultak ki, így aztán jelenleg mi is úgy ülünk itt, és ebből aztán jön egy nagy kultúra, hogy ezek a teljességgel földolgozatlan családtrénetek és nagyon erős szálakkal kötődünk és lojálisak vagyunk a származási családunkhoz. Ez ha tudatos, ha nem. Ezért nem egyszer megfigyelhetjük azt, hogy 2-3-4 nemzedékre visszamenőleg mi akarjuk valahogy a szeretteinknek, családtagjainknak, rokonainknak az igazságosság rendjét helyreállítani. Mi kérjük az elégtételt. Valaki most már mondja ki, hogy az igazságtalan volt, embertelen volt, jogtalan volt. Szinte nem is a saját nevünkben vagyunk, ennyire dühöttek. Azt lehetne mondani, hogy ha saját nevünkben lennénk csak ilyenek vagy olyanok, csak azt néznénk, amit mi gondolunk, érzünk a saját élettörténetünkre vonatkozóan, semmi nem indokolja, hogy ilyenek legyünk. Hát minket konkrétan személy szerint valószínű elég kevés sérelem ért. Ezért tehát nem egyszer a saját sorsunkat nem tudatosan összefűzzük, de az összefonódik magától is. Előző nemzedékek, családtagjaim, családtörténetünk minden ágával, bogával. És valahogy őértük küzdünk. De érdemes volna ennek a témának a személyes szálait elővenni. Mondjuk el, hogy mi az a fájdalom, sérelem, amit valahogy nem is csak én személy szerint a saját élettörténetemből hozok, hanem a szüleim, nagyszüleim. Mik ezek a fájdalmak? És ne csináljunk semmi mást, csak hallgassuk meg, amit a másik mond. Valószínű, hogy itt rendszer szinten, a kultúra szintjén érdemes valamit is változtatni. Nem csak az egyes ember törekszik, mert kevesek vagyunk egyedül. Ahogyan az erőszak nem fejeződik be, egyre több olyan családtörténet lesz, amiből az egyes ember, ha nem elég bölcs, akkor a szélsőség irányába fog sodródni. És akkor látjuk, hogy mi történik, hogyha ez szinte partalanul vagy gátlástalanul megy. Izraelben csinálnak például olyat, hogy összehívnak palesztin és zsidó gyerekeket, általános iskolásokat, és csinálnak nekik egy hetes programot, ahol együtt játszanak, együtt sportolnak, művészi tevékenységeket együtt végeznek. Egy héten keresztül, hogy legyen személyes élményük arról, hogy ember, ember. A másik, ami elkezdtem gondolkodni, hogy leírtad magadat, te kérdező, hogy jobban szeretem az igazságot, és valahogy a családban is, meg a baráti körben, meg a rokonságban is valahogy mindig ugyanazt élem meg. Na, az nagyon érdekes, mikor valaki minden csoportban valami hasonlót él meg. Az nem csak a csoporton szokott múlni. Akkor az a kérdésem, hogy meg tudod-e mondani, hogy tulajdonképpen mi ez a szerep, amiben te valahogy újból és újból belekerülsz? És miért kerülsz te bele mindig ugyanebbe a szerepbe? Jó ez neked? Te bele akarsz kerülni ebbe a kicsit ilyen igazságosztó? Én ki az egész csoporttal szembe elmondom, hogy azért ez így nem jó. Elég szabad vagy ebben a szerepben? Mert lehet ezt a szerepet jó ízűen vinni, fölállni, hősiesen azt mondani, hogy nem, nem mehetnek így a dolgok tovább, akkor is, ha nektek mindegy. De ha valaki mindig bele sodródik ebbe a szerepbe minden egyes csoportban, akkor az mi? Jó. Erről ezt akartam. Következő. Kedves Pál Feri, mi módon találom meg az életfeladatomat, hivatásomat, ami kiteljesítés örömmel tölt el? Keresem, keresem, kutatok önmagamban, nyitott szemmel, füllel járok, elmélyülök, imádkozom, meditálok, de semmi válasz. Ami én nekem ebből a felsorolásból hiányzik, az a cselekvés. Azt mondanám szívem szerint, ha valaki úgy nagyon nem tudja, hogy mit kéne csinálnia, akkor csináljon valami nagyon elkötelezett dolgot másokért. De ne egy napig, hanem úgy menj bele valamibe, úgy szügyik. Szóval most itt hagyok mindent, irány Csaba testvér. Kapsz egy olyan dózist az életből, de ne töprengj ott minden este lefekvés után. Jaj, megvan már a válasz. Te csak csináld. Amondó lennék, hogy csináld. Ne várd rögtön a visszajelzést, hogy rögtön eltöltsön valami. Csináld. Cselekedj úgy, hogy megfelejtkezel magadról. Olyan észrevétlenül tudnak világossá válni a dolgok. Miért is? Mert amikor amikor magunkról a jó értelemben megfelejtkezve cselekszünk másokért, kikristályosodik a lényeg. Jól van, megyünk tovább. Azt vettem észre magamon, hogy az erős emberekkel kapcsolatban a behódolás, míg a gyöngébbekkel szemben az önfeláldozó sémát követem, már ha ez lehetséges. Lehetséges. Így olyan emberek gyűltek körém, akik vagy irányítani akarnak, vagy már-már betegesen ragaszkodnak hozzám, mivel mindig próbáltam megértő lenni, és tekintettel lenni másokra. Most az összes többit nem olvasom el, csak a kérdést. A kérdésem az, hogyan lehet megtalálni magam és mások között a középutat, mert nem szeretnék önző lenni, és nem szeretnék elszigetelődni sem az emberektől, de szeretném, ha végre tényleg azt tehetném, például a szabad időmben, amihez kedvem is van, vagy annak megfelelően cselekedhetnék, és mások azt végre tiszteletben tartanák. Amennyiben ez valakinek a kérdése, sosem kap rá választ. Mondat legvége azzal zárult, és mások azt tiszteletben tartanák. Szabadságra vágyom, hogy tehessem azt, amit végre szeretnék, de közben hadd maradjanak meg az emberi kapcsolataim, hadd tudjak itt is lenni, meg egy kapcsolatban is, meg nálad is, hadd legyen meg ez a szabadságom. Hát ez idáig rendes. De az nincs a kezünkben, hogy mások ezt mindig tiszteletben fogják tartani. Ezt nem tudjuk elérni. Hanem azt tudjuk tenni, hogy fontosnak tartunk másokat, a kapcsolatot és magunkat, és ebben, ahogy zajlik az élet, néha konfliktusok lesznek, és néha mások egyáltalán nem tartanak minket tiszteletben. És a kulcsa a helyzetnek éppen az, hogy amikor ez megtörténik, akkor ezt elfogadom, hogy ő is szabad. Szabad neki engem nem tiszteletben tartania. Lehet, hogy ez nem helyes, vagy nem jó, vagy nem esik jól, vagy nem így kéne, de elfogadom, hogy ez is lehet. Mit tegyek akkor, ha a párom, családtagom, munkatársam, főnököm, vagy bárki hozzám közel álló személyen észreveszem, hogy valamely séma rabja? És ez a séma hatással van az én életemre is. Könnyen előfordulhat, hogy te észreveszed, hogy a másikkal baj van. Az a kérdés, hogy mi következik ebből? Akkor egy picit ebbe belemennünk, hogy mit tesz velünk az, hogyha annyira világosan látjuk, hogy a másiknak mi a baja, és ez mondjuk, hogy mondjam, másokat megváltoztató indulatokat generál bennünk. Mert hát mi is érintve vagyunk. John Gottman, amerikai családterapeuta. Azt mondja, a családot például érdemes a leginkább egy olyan rendszernek látni, amiben senkinek sincs igaza. Ez egy praktikus megközelítése ezeknek a helyzeteknek. Valójában nem az igazságról szól, meg a valóságról, és akkor aztán fejlődünk. Ezek a helyzetek a hatalomról szólnak. És akkor a ki mondott, ki nem mondott ítélkezésről szólnak. Ezek hatalmi helyzetek. Kutatják szociálpszichológusok, hogy egy társkapcsolatban előbb-utóbb az a kölcsönös hiedelme mind a két félnek, hogy én jobban ismerem magam, mert hát hiszen itt vagyok bent, tehát ez világos, de a másikat ismerőt meg látom. Így aztán ez a kölcsönös hiedelem megnehezíti a kapcsolatot, mert mind a két fél meggyőződéssel van, hogy ő tudja az igazságot. És hogy a másik nem. És valójában nem a növekedéshez szükséges dolgok kerülnek elő, hanem valamilyen rejtett öltözetben hatalmi játszma dúl. Az ítélkezés és a hatalmi törekvések erőszeretettel az igazságosság köpenyébe bújnak. Nem is, hogy az igazságosság, inkább az igazság köpenyébe. Ezért harcolunk, hogy kinek van igaza. Valójában nem az a tét, hogy kinek van igaza, hanem ki mondja meg, hogy kinek van igaza. Kinél lesz a hatalom. És amikor egy hatalmi küzdelemben vagyunk, hogy most kinek van igaza, meg kinek nem, akkor két vesztes van. Ahogy egy vásárlás kapcsán úgy tűnt, hogy a nő jobban mérte föl a helyzetet, hogy melyik lenne az az ingatlan, amit meg kell venni. A férfi azt mondta, tulajdonképpen te jól láttad ezt. Jó, jó, hogy ezt az ingatlant vettük meg, és nem azt, amit én mondtam. A nő kihúzta magát, azt mondta, akkor ismerd el, hogy igazam volt. Hogy a férfi hogy csávába került, tehát nézd, előbb mondtam, hogy jó, hogy jön, most nem ismerem el, most akkor az mi? Ugye? Tehát kiúzta magát, és próbált úgy csinálni, mintha ez most egy ilyen derekas dolog lenne. Jó, elismerem. Most ez, ami történt, hogy hat a kapcsolatra. Ez gyönyörű, hogy a nő jobban látott valamit, a férfi meg nem. És mi van most köztük? Nagyon romboló. Nagyon-nagyon romboló. De mindez el van fedve. Ezért a lélektani ismeretek nagyszerű muníciót adnak a hatalom gyakorlásához. A kapcsolatokban. Mikor látom, hogy valakivel valami nehézség van, akkor mondjuk, ha én bennem van valami jó szándék, akkor a nagyobb kérdés az az, hogy én nekem hogy kell változnom ahhoz, hogy az neki javára legyen. Morénót szoktam mondogatni, a pszichodráma atya, olyan zseniálisat mondott, azt mondja, nézem sokszor a szakember társaimat, és azt látom, hogy valami, valahova el akarnak jutni, átmennek a falon. Hát, én másképp szoktam eljárni. Körbe megyek, és megnézem, hogy hol a bejárat. Tehát ezért egy nagyon jó kifejezés ez. A családban senkinek sincs igaza. Egyszerűen azért, mert a családban, most leegyszerűsítem, közeli, bensőséges, szeretett kapcsolatokban élünk. Vagyis éppen az a nagyszerű a családban, ebbe az irányba törekszünk, hogy az ne a hatalmi törekvéseknek legyen az otthona. Hát attól, ha hazamegyek, és ott apa szeret, én szeretem. Keleten nem így van. Buddhista szerzetesek fölkészítésében a következőképpen jár el a buddhista szerzetesi előjáró. Azt mondja, kérem szépen, akkor nevezd meg Buddhának egy tanítását, mondjuk a szenvedés négy formájáról. Mondd el, mi az első, elmondja, hogy akkor most sorolt föl az összes érvet, az összes következményét annak, hogy ha valaki ezt elfogadja, elhiszi, belátja, annak milyen negatív következményei lehetnek. Azután, amikor ezzel végeztél, akkor mondd el, hogy milyen pozitív következményei lehetnek. Így a buddhista szerzetes növendék megtanulja, hogy egy igazságnak lehetnek pozitív és negatív következményei. Egy egész más kultúra. És képzeljük el, hogy egy családban úgy vagyunk, hogy történetesen te jól emlékeztél valamire. Én meg nem. És ebben nincsen semmi hatalmi helyzet vagy jelleg, hanem egyszerűen csak nekem jól esik, hogy Csillának jobb az emlékező képessége, mint nekem. Ez nagyon jó, mert nekem meg tényleg gyöngébb. Olyan jó, hogy én ráhagyatkozhatom nem egyszer. Lehetséges-e olyan, akár a szakirodalom szerint is, hogy valaki ki akarván mászni egy sémából, észrevétlenül belemászik egy másikba. A szakirodalom szerint is minden polgárnak lehet 2-3-4 aktív sémája. Ezért lehetséges az, hogy amikor az egyikből egész jól kigyógyultam, akkor a másik felerősödik. Ilyen bizony lehet. Ha az egyiknek a hatását most nem érzem már annyira, mert már kezdek a talpamra állni, mint hogyha a másik akkor jobban jelentkezne. Következő. Lehetséges, hogy valaki gyerekkorában nem lett egy séma rabja sem, de felnőtt korában igen. Felnőtt korában igen, de hogy gyerekkorában nem, nem. Vannak-e séma nélküli emberek? Nem. Kedves Feri, már 5 éve megszületett Down-szindrómás gyermekem. Az egészet nem olvasom el, csak a végét. Mennyire összeegyeztethető a házassági fogadalomkor tett ígérettel az, hogy ha elfogadom a születendő gyermekemet, aki már most 5 éves, de otthonba adom, mert a férjem nem fogadja el. A férjem nem partnerem abban, hogy együtt neveljük az 5 éves Down-szindrómás gyermekünket. De ilyenkor van az, hogy úgy maga a kérdés is fáj. Ugye nem, hogy valaki ilyen helyzetben van. Hogyha ha ezt a kérdést jobban megnézem, akkor eszembe jut az, amit még a szakirodalom is így mond, hogy az életben vannak megoldható és megoldhatatlan problémák. Szoktátok utálni volt, amikor arról beszélek, hogy az életben vannak megoldhatatlan problémák, mert a legtöbben ezt úgy hallják, hogy na, akkor bele kell törődni. De nem ezt értem alatta, hanem nagyon nagy jelentősége van annak, ha megkülönböztetem a megoldható és a megoldhatatlan problémákat. Itt szeretném elkezdeni. A legtöbb ember ugyanis a társkapcsolatában is rengeteg megoldhatatlan problémát akar megoldani. Ezért állandó csalódásban, kudarc élményben van része. Mindezt a rengeteg csalódást és kudarcot aztán valahogyan értelmezzük, és azt mondjuk, tessék, nem az igazi, nem illünk össze, teljesen értelmetlen együtt lenni, nem is hasonlítunk egymásra, nincs is közünk egymáshoz, mikor szerelmesek voltunk, az tévedés volt, csak a hormonok játéka. Ez egy csomó téveszme. Azt látjuk, hogy ha valaki megoldhatatlan problémákat akar megoldani, akkor rendszer szintű tévedésben van. Akkor egy olyan rendszer részeként lát és cselekszik és értelmez, amiről semmi jó nem jön ki. Most a semmit költői túlzás. Itt mi lehet a nagyon fontos lépés? Hogy először is azt mondom, hogy ez a mondjuk így, hogy probléma vagy helyzet nem oldható meg. Ez egy igazi, mély, emberi téma. Nem megoldásra váró probléma vagy kérdés. Nem is lehet megoldani. És akkor egészen másképpen fogok hozzáállni. Ha ez nem oldható meg, akkor mit kéne csinálni? Ha nem megoldani akarnám, hanem valahogyan azt a rendszert megváltoztatni, felülmúlni, kinőni, túllátni rajta, amiben most ez a megoldhatatlan probléma ellehetetlenít bennünket. Hogy lehetne ezt a helyzetet valahogy? A kérdező azt mondja, hogy legalábbis így, ez már lehet persze az én értelmezésem, hogy 5 év alatt, mert hogy a férjem nem támogat engem, nagyon elfáradtam. Nagyon sok már nekem. Elfáradtam. Mintha azt venném ki a szavaiból, hogy hajlik, ugye a kérdés is így szól, hogy most akkor az összeegyeztethető, hogy akkor beadjuk az intézetbe? Hogy elfáradt. Ugye azt itt tudjátok, hogy ha valaki krónikus beteget ápol, főleg súlyosan krónikus beteget. Most itt nem kizárólag, most nem a Down-szindrómáról beszélek, hanem egyáltalán, amiről azt szoktuk mondani, hogy krónikusan beteg valaki, hogy abban olyan nehézségek elé fog kerülni, hogy még az is lehet, hogy betegápolás közben traumatizálódik. Egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz élethelyzet. Nagyon nehéz. 5 évig. Egy napig, 5 év akárhányig. Ezért azt mondanám, hogy hagynám most ezt a problémát, nem is akarnám megoldani. Azon gondolkodnék, hogy hogy juthatnék erőforrásokhoz. Hogyan tudnám kipihenni magam, hogyan tudnék levegőhöz jutni, hogyan tudnám azt a rendszert, amiben ez a probléma megjelent, megváltoztatni. Azt a részét nem tudom megváltoztatni, hogy a férjem nem segít, és nem akarja, hogy a gyermekünk ott legyen. Ezt nem tudom megváltoztatni. Hogy tudnék magamért hatékonyan cselekedni? Engem ez foglalkoztatna. Valahogy úgy, mint amikor jön hozzám valaki, gyónni, fiatal anya és feleség, egy gyerek, vagy két gyerek, és azt, hogy egyre kibírhatatlanabb vagyok. Elégtétel, aludd ki magad. Szóval, mondjuk, ha egy ilyen kliens segítő kapcsolat lenne ez, addig-addig beszélgetnénk arról, hogy mit tehetne magáért, nem a gyermekért, nem a férje megváltoztatásáért, magáért, míg abból születik valami. Ez lenne a célom. Hogy ő egy teljesen más helyzetbe kerüljön itt bent, mint volt. Ahhoz egy csomó mindent valószínű meg kell változtatni. Akár számára fontos dolgokat is. Például, hogy eddig soha senkire nem bízte rá a gyermekét. Lehet, hogy ezt meg kell változtatni. Hogy azt kell mondania, hogy nem csak mindent vagy semmit alapon lehet, hanem máshogy is lehet. Nem a férjem nem ért ezzel egyet, de azt például lehet, hogy meg tudom vele beszélni, hogy hajlandó finanszírozni valakit, aki segít. Nem azt várom, hogy ő változzon meg, hogy partnerem legyen ebben. Hogy a közös kasszából ki lehessen venni havi 30 ezret erre. Ezen. És azt gondolnám, hogy ez a lehetetlen, megoldhatatlan helyzet, ha megváltoztatnánk a rendszert, amiben az édesanyja van, akkor élhetővé válhatna. Nem tudom, hogy válik-e, vagy válna-e, válhatna. Emlékeztek, Jung mit mondott? Azt mondta, az emberi lélekben a legrövidebb út néha a kerülő út. Annyira így van ez, hogy nem egyszer, azt mondja, egyet kell, ott oda kéne jutnom, de ott akkora szakadék van, hogy oda nem lehet jutni. Neki kell indulni, és erre kell menni. Következő. Mondj kérlek néhány szót arról, hogyan segíthetünk másoknak úgy, hogy nem adunk nekik tanácsot. A segítőnek akkor, ha nem akar tanácsot adni, a legjobb tanács abból származik, hogy szerepet cserél a kliensével. Most hogy lehetne, hogy ne menjünk be, hogy én majd megmondom, meg tanács, meg hatalom, meg fölötted vagyok, meg én okos vagyok, te buta vagy, és a többi. Szóval, hát én ide ülök. Mi esne nekem jól? Akkor visszaülök, és már is tudom segítőként, mit kell csinálni. Tehát nem érdemes tanácsokat osztogatni, hanem csinálj szerepcserét. Na most, gyorsan még egyet, jó? Tetszik egy lány az előadásról, de sosem látom Pál Feris egyéb rendezvényeken. Abba az irányba hajlanék, ne csak nézd. Én szerintem némi bátor kezdeményezést megér az ügy. Semmi vesztenivalód nincs, mert így sem a tiéd. Semmi más nem történhet, legrosszabb esetben az, hogy kiderül, nem is lesz. De miután ez már most is így van, többletveszteségek nem fognak jelentkezni. És ehhez hozzátartozik az, hogy visszaemlékszem, amikor fiatal srác voltam, hogy mit összeizgultam, szorongtam, ez is hozzátartozik.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.